Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. Csóri Sándorral foglalkozunk. Nem csak február 3-án talán, hanem ezen a héten is. Február 3-i hét minden napján Csóri Sándor versek fognak elhangzani. Csóri Sándor 1930. február 3-án született, és 2016. szeptember 12-én ment el. Csóri volt így és után a magyar közélet egyik legfontosabb igazodási pontja. Ezt nem az irodalom elmélet és nem a kultúrtörténet mondatja velem, hanem az én személyes sorsom. Egész kisgyerekkoromtól foglalkoztatott, hogy hogyan működik a társadalom. Nagyon nem voltam megelégedve azzal, ahogy be volt rendezve. Amikor már láttam, hogy itt mi folyik a 60-as évek végétől, egyre többet értettem meg a világból, és láttam a rettenetes ellentmondásait a magyarországi berendezkedésnek. És kerestem, hogy hol fog összejönni valami erő, amelyik ezt megváltoztatja, hogy abba én be fogok szállni abba a munkába, ebbe teljesen biztos voltam. Ugyanakkor nézzük, hogy mi az igazodási pontja az embernek. Számomra rendkívül fontosak voltak azok a művészek, írók, költők, akiket egy csomagban ma népi íróknak mondunk. Számomra kamaszkoromban már Nagy László, Illyés megjelenése, Németh László, vagy a képzőművészetben Kontor Béla, bár ő nem a népi írók közé tartozik, ezek olyan mértékben határozták meg a gondolkodásomat, és később Csóri Sándor is a világképemet alakították, hogy amikor elkezdődött a 80-as évek közepén egy mozgás, egy erőteljesebb mozgás a társadalomban, és láttam, hogy azok, akik számomra fontosak, azok egyetlen egy pontban, egy erőcsoportban jönnek össze, akkor én is oda jelentkeztem, hogy én is a magam erejét hozzáteszem a változás lehetőségének. Ilyen szempontból mondom azt, hogy Csóri Sándor személye igazodási pont volt számomra. Na, túl a személyes vallomáson nézzük az ő életének az útját. Egy református paraszt családban születik, ráadásul egy szegény paraszt családban, Zámolyon. Hogy lesz belőle értelmiségi? Mert ő úgy határozta meg magát, két ablakon van a világra, mert értelmiségi vagyok, aki soha se felejti el, hogy paraszt. Az egyik felem paraszt, a másik értelmiségi. Ez a kettőség azt jelenti, hogy kétfelől is van ablakom a világra, mondta ő saját magáról. Nos, ő úgy lesz értelmiségi, a 30-as években volt egy az akkori állam által szervezett mozgalom, amit országos falusi tehetséggondozó, tehetségkutató intézetnek neveztek. Ezt egyébként a népi írók kezdeményezték annak idején. Zárójelben megjegyzem, hogy 1930-as évek közepén édesapámat is ez a mozgalom, vagy ez a tehetségkutató intézet fedezte fel. Nos, Csóri Sándort 1942-ben 600 másik paraszt gyerekkel együtt kiválasztották, hogy az állam fogja őket tanítatni. Így került a pápai református gimnáziumba, abban a református gimnáziumba, aminek története a magyar értelmiség egyik fellegvára, egyik gyártóhelye, ha szabad ezt mondani. Rendkívüli Habsburg ellenesség, nagyon erős református magyar elköteleződés jellemezte. Innen aztán egyenes útja volt legalábbis a képzésben, az ELTE orosz intézetébe tanult, de a betegsége miatt ezeket félbe kellett hagynia. Már az 50-es években irodalmi újságok munkatársa lesz, először konkrétan az irodalmi újságé, aztán az új hangé, később, a 80-as évek végén pedig a hitelé. 56 után egy ideig nem talált munkát, elég nehezen élt, mert a hatalom nagyon hamar észrevette, hogy a Csóri Sándor az nemhogy nem tartozik a feltétlen hívei közé, hanem egy olyan önálló intellektussal, világképpen rendelkező személy, aki a környezetét befolyásolni tudja. Megfigyelés tárgya volt. Ezer oldalszám írtak róla jelentéseket. Ugyanakkor Budapesten egy nagyon sokszínű értelmiségi társaságnak volt az egyik központi alakja. Ebbe az értelmiségi társaságba tartozott például Jancsó Miklós, vagy Hernádi Gyula, de Kósa Ferenc, Konrád György, Tellér Gyula. Mutassam, hogy hányféle szemléletű ember jött össze a belvárosi kávéházban. Az első versei 53-ban, 1953-ban jelentek meg, ez ugye Sztálin halálának az éve, és rendkívül nagy feltűnést keltettek a Rákosi korszakot bíráló hangvételükkel. Fokozatosan fejlődött ki a költészete. Alapvetően költé volt, bár esszéket is írt, és az esszéírásban valószínűleg a magyar esszéírás egyik csúcs teljesítményét jelenti Csóri Sándor munkássága. A költészete az 50-es évektől talán a 70-es évekre alakult ki teljesen igazán kiforrottként. Hogyha át akarnám tekinteni, mik a fő jellemzője, akkor mindenképp azt mondanám, hogy a személyes élmények, a személyes hangvétel. Ugyanakkor egy valami transzcendens vagy metafizikai sugárzás van jelen a költészetében. Ott van benne mindig a közösségi elköteleződés, méghozzá a népi elköteleződés, és a megjelenésében, formájában pedig néha szinte szürreális, meglepő asszociációk vannak a versében. Ezt az elkövetkező napban, a mai napban is talán jól érzékelni fogjuk Csóri Sándor verseit felidézve. A népi kultúra ugye volt számára rendkívül fontos. Amikor Erdélyt járja, akkor jobban otthon érzi magát, mint a saját falujában. Mondjuk ezt én is átéltem abban az értelemben, hogy nekem semmilyen erdélyi gyökerem nincs. Mégis örök honvágy gyötör, hogy menjek vissza és vissza és vissza. Ő maga írta magáról, a népi kultúra ugye rendkívül fontos nekem. Kallós Zoltánnal jártam be Erdély vidékét. Az emberi teljesség vágya nem mondható kóros szenvedélynek. Ez a népi kultúra iránti kötelezettség abban is megjelenik, hogy fia, ifjabb Csóri Sándor, az Ifjú Muzsikás Együttes alapítója, és ma is népzenészként dolgozik. Szociográfiát is írt, gyermek irodalmat is hozott létre, de talán legismertebb a költői munkásságán kívül a forgatókönyvírói munkássága. Kósa Ferenccel együtt készítették a 10.000 napot, a Hószakadást, vagy Sára Sándorral a Földobott kőt, a 80 Huszár című filmeket. Már a 60-as évektől a népi nemzeti ellenzék vezető egyénisége volt. Úgy is mondhatnám, hogy átvette azt a szerepet, amit egy jó darabig Íj és Gyula töltött be. Ugyanakkor éppen mert az ellenzéki vezető egyéniség is volt, közéleti szerepet vállalt túl a művészetén, bekapcsolódott az ellenzéki mozgalomba, 1985-ben részt vett az ellenzéki csoportok Monori vagy Monorerdői találkozóján, ahol új magyar önépítés címmel tartott referendumot. Alapítója volt a Magyar Demokrata Fórumnak. A Magyar Demokrata Fórumba ő, Csóri Sándor, hozta be Antal Józsefet, mert a Magyar Demokrata Fórum nem ismerte Antal Józsefet. Ő ajánlotta a Magyar Demokrata Fórumnak Antal József személyét, segítette, hogy Antal József legyen a Magyar Demokrata Fórum megválasztott elnöke. Ugyanakkor a 90-es években sem parlamenti, sem kormányzati, sem más szerepet nem vállalt, bár Antal Józsefben felmerült, és fel is ajánlotta Csóri Sándornak, hogy ő legyen az új magyar köztársaság első elnöke. Csóri Sándor szemléletét szeretném néhány idézettel bemutatni. Szabad ember volt. És azt mondta, a lélekben szabad ember még az ellenfelei közt is fölemelt fejjel járhat. Magáról és költészetéről azt mondta, hogy az élmények azok, amelyek befolyásolják, és amelyek meghatározzák, hogy mivel foglalkozzon. Az élmény az a világ, amit eddig nem láttam. A világ új arca. A világ váratlansága. Az élmény az elveszített, de újra megtalált gyermekkor, mondja. Nagyon kritikus és nagyon pontos szemlélete volt a környezetéről, a berendezkedésről. Azt mondta arról a hazug időszakról, hogy a gyakran emlegetett hazugságból könnyen megszülethet az igazság látszata, amely egy látszatvilágban sorsdöntő erő. Ezt szinte minden korszak a maga számára kell, hogy értelmezze. Amikor az emberek butításáról van szó, akkor ő a következőképpen megy ezzel szembe. A köd nem csak a tájat üli meg, de elég tartósan rátelepszik az agyunkra is. Gyakran ettől a ködtől nem látunk olyan folyamatokat, amelyek alattomosan hatnak ránk, s végzetesen megváltoztatnak minket. Önismeret kell, mondja ő, idézem, önismeret nélkül a világ homályban marad. A legnagyobb önismerete pedig a fájdalom tanítja meg az embert, mert átháríthatatlan. Személyes életében, bár sem az értelmiségi, sem a paraszt jelenlétét nem fordította ő maga szembe, mégis egy nagyon-nagyon erős kettőség volt. Ahogy megismertem, mert együtt lehettem, vele együtt dolgozhattam egy ügyön 3 vagy 4 évig a Magyar Demokrata Fórumban, és annak az elnökségében voltunk együtt, át lehetett élni az ő személyiségének azt a jelenségét, hogy nyomta egy rendkívüli kötelességtudat, és ugyanakkor egy az életet igenlő, szerető ember magáról írta, hát nem nevetséges ilyen kettéhasított emberként élni, kifeszítve állandóan a kötelességtudat és az örömvágy közé. Arról, hogy az emberek hogy gondolkodnak a misztikumról, transzcendensről, Istenről, arról ő elég racionális emberként és református szemléleti emberként gondolkodott. Az istenhit visszaszorulásával párhuzamosan sokan azt gondolták, hogy a józan ész és a tiszta tudás diadalmenete kezdődik el, amely a vallást és a költészetet hirtelen helyettesítheti. Nem ez történt. Nem az észszerűség növekedett a világban, hanem a zavarodottság. Vagy másutt, régen leginkább abban hitt az ember, ami láthatatlan volt számára. Mára viszont a civilizációs eszközök jóvoltából tömérdek dolog vált előtte láthatóvá, pazartállalásban, minden percben. Az emberiség szöme roppant hálás ezért az ajándékért, közben eszébe se jut, hogy épp a rengeteg látvány takarja még inkább azt, amit érdemes volna látni. Csóri Sándor esszéit érdemes elolvasnunk, és Csóri Sándor verseit érdemes megismernünk, éppen azért, hogy ne ez a rengeteg látvány legyen a szemünkben, és ez határozzon meg bennünket, hanem tudjuk azt, hogy a rengeteg látvány takarja el azt, amit érdemes volna látni, amit éppen a költészet mutat meg számunkra. Csóri Sándor az igazodási pontja a 70-es évektől 90-es évekig, 2000-ig magyar közéletnek és a magyar irodalomnak.
Hírek. Bemutatkozik a főváros egyetlen görögkatolikus óvodája.